Akkor belecsapunk a délutánunkba. Nagy szeretettel köszöntöm esetleg azokat az újakat, akik még most jöttek meg. Van olyan kezeket, aki délutánra érkezett ide, hogy már mindenkit volt a szép délelőttünkön is. Most lelkipásztori tapasztalatoknak a megosztása következne. Legelőször Vác Ferences közösség, Ferences templom, a Bokros Levente atya.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Elnézést kérek, hogy én eddig nem tudtam mit lenni, de sokkal fontosabb dolgaim volt. Délelőtt tényleg jött egy váratlan esemény, ami fölforgatta az egész napot. Ne haragudjatok, ha egy picit arról fogok beszélni, ami egy személyes út ebben az egészben. Én Esztergomban végeztem a Ferences atyáknál, ott jártam gimnáziumba, és volt az életemnek egy nagy kérdése, ami József Attilánál így lett megfogalmazva, hogy miért legyek jó, kiterítenek úgy is, miért legyek rossz, kiterítenek úgy is. Hogy van az, hogy engem a létbe hívott valaki, és erről a létezésről majd engem elszámoltat? Nagyon nem értettem én ezt gimnazista koromban, hogy van ez, és számomra igazából a választ Szent Ferencnek az útja adta meg. Innen egészen talán egyértelmű volt az út, hogy én kértem a rendbe való felvételemet, és utána lettem én ott jelölt, érettségi után Cegléden katona, utána Zalán atyával éppen együtt novíciusok voltunk, és a örökfogadalom elől, hát lejárt az egyszerű fogadalmam, és akkor nem kértem a fogadalmamat. Váci Egyházmegye kispapja lettem, és utána egy évre rá szentelt Keszthelyi püspök úr. Ide kerültem Gödöllőre, és egy nagyon izgalmas helyre jöttem. Előttem 7 évvel ezelőtt volt káplán, akkor meghalt a Szabó János. És a plébánia épület egy egyszerű orvoslakása, a káplán lakás pedig a rendelő volt. És hát így kezdődött itt az élet. Agrártudományi Egyetemen itt lelkészkedni, református liceum, és az akkor indult Szent Imre iskolában tanítani, meg a plébániai munka. És akkor szó volt arról, hogy én Kanadába kerülök ki tanulni, ki is mentem nyáron 10 évvel ezelőtt, és akkor jött a telefon, hogy jöjjek haza. És mondtam, hogy nem, én maradok kint, én nem jövök haza. Vácra. És akkor egyértelmű volt a püspök úrnak a szándéka, hogy Vác Karolina iskola, onnan eljött a Csáki Tibor atya és a Ferences templom. A Ferences templomban volt egy öreg atya, az Anzelm, aki természetgyógyász volt, és egy szent életű ember. És amikor átvettem a templomot, akkor volt a templom kasszába 12 000 forint. Egy olyan városba kerültem be, ami tradicionálisan püspöki város, zárójelbe, ha lesz egy papja az egyházmegyének, az mindig Vácon lesz. Tehát különösebben a váciaknak nem kell izgulniuk amiatt, hogy lesz-e papjuk, vagy nem lesz papjuk. Ott nehéz megértetni azt, hogy tényleg most egy olyan egyházat kell csinálni, ahol mi jól, ahol Isten országát éljük, építjük, és ez nekünk bizony nagy erőben telik. Templom tető szakad be, Anzelm atya minden nap valamiért leszúr, az iskolában nem érzem jól magam, sok baj. Esténként a templomban sétáltam, és akkor megegyeztem az Úristennel, hogy tiéd a templom, a te házad, enyém meg a nyáj. Mert másképp én ezt nem fogom bírni. Hát képzeld el, hogy 18 méter magas a templom oltárunk, Magyarország legnagyobb fa oltára, 14 kép, 14 szobor, költségvetés kértem rá, csak a terv, dokumentációk is, az egész az 8 millió forint lett volna akkor. És mondtam, hogy röhely, nem megyünk bele. Uram, majd csináld úgy, hogy jöjjön ide valami okos ember, aki tud annyit lopni, hogy ide kerül. De ez nem megy. És akkor volt egy terem a Kolostorban, amit gyorsan ki kellett ott tisztítani, és kiírtam rá Szent Ferenc nyomán, hogy San Damiano. Ferenc, amikor találkozik ilyen istenélmény sorozatában az Úrral, akkor ott ebben a pici romos kápolnában azt mondja neki Jézus, hogy építsd újjá egy házamat. És ugye a latin nyelvcsaládban az egyház és a templom az egy szó. És nem volt, úgy láttam, hogy nincs emberem. És volt egy pici karizmatikus közösség, akik fogadtak. És nekik mondtam azt, hogy na most akkor csináljunk itt valamit, ami jó lesz. És elkezdtek imádkozni. És hogy nem, ebből a pici teremből elkezdődött valami, például elkezdődött a felnőtt képzés. Az a mérhetetlen, nem tudom, hogy érezted, és ezt direkt akarok én erről beszélni, és ezt nem akarom kihagyni ebből az egészből, egy olyan mély depresszió, ami a papot is utolérheti, hogy nem ismernek, én nem ismerem, nem tudom, hogy kell, fiatal vagyok, nagyon kezdő, állandóan úgy éreztem, hogy figyelnek, mellettem lévő háza püspöké, hogy is kell itt, mit kell csinálni. És akkor egymás után jöttek. És a templomunknak az orgonistája egy orgonaművész, a Bednarik Anasztázia, és elkezdődött valami, jöttek a karizmatikusok, imádkoznak azóta is, minden hétfőn és csütörtökön, és szépen lassan kezdődött az emberre való rátalálás. Most is nehéz tulajdonképpen egy püspöki városban sokszor azt elmondani, hogy egy nagy misére való bevonulás, meg kivonulás nagy asszisztenciával, az nem az egyház. Az egyház valahogy úgy van, hogy egymást megtaláljuk. És mondom még egyszer, egy olyan elvárás rendszerben, hogy hát nekünk itt minden jó, van nagy templomunk, itt a szemináriumunk, itt a püspöki palotánk, itt vannak a papjaink, 25 szám szerint. 25. A piarista atyákkal együtt. Anzelm atya ott volt mellettem. Minden héten valamiért leszúrt utána, meg naponta is, amikor találkoztunk, és akkor néha a nyakamba dobta a stóláját, és azt mondta, hogy na most aztán már gyóntass meg. Ez azért fontos, mert állandóan volt mellettem valaki. És fönt a kolostor a visszakapott részben van 3, illetve hát 4 vendégszoba, és azóta is ott folyamatosan vannak vagy kispapok, vagy nagypapok, mint most a Faragó Artúr a kórházlelkész, és mindig volt mellettem valaki. És szerintem én ennek köszönhetem, ennek a személyes jelenlétnek, hogy mindig volt mellettem valaki, amit most már művelt kórházlelkész barátomtól tudok, hogy van mellettem egy szupervízor, aki állandóan figyelmeztet arra, hogy aglegényes vagy ebben, nem vagy figyelmes ebben, ebben kell jobbnak lenned. Ezt nem szabad így. Most szörnyű vagy elviselhetetlen. Eljött az életünknek az a része, amikor meghalt az Anzelm atya, és lent az ő szobájából, és mellett a Váci Györgynek a könyvkötészetéből engedély és pénz nélkül elkezdtük a közösségi termet csinálni. A Szent Damjánó terem föntről leköltözött. 30 ezer forinttal kezdtünk el másfél milliós beruházást. Azok a vállalkozók, üzletemberek, akik tudtak valamit adni, adott 5 méter húzalt, 10 méter csillárt, nem tudom, mindenki adott valamit. Volt olyan, például Pestről jöttem haza a tévéből, és megállított egy stoppos, és az például gipstukkókkal foglalkozik, úgyhogy 2 héten belül a kápolnánkban meg volt a gipstukkó világítás. Tehát megnézni az, hogy ki mit tesz. De mellette mindig ott volt az, hogy építsd újjá egy házamat, ami benned lakik. És kénytelen kelletlen fiatal emberként, és egy fiatal papot rengeteg minden, a saját hiúsága is érdekli. Jött az állandó késztetés, hogy neked kell menned a nyáj élén. Nem teheted meg, hogy nem fejlődsz. Nem teheted meg, hogy nem viszed őket. És akkor kialakultak az ifjúsági közösségünk, most már a 3. Igazából, mert ugye egymás után, ahogy kopnak le, most a 3. generáció van már. Az elsőnek generációból már rég megeskedtük, megházasítottuk, megkereszteltük. És akkor jött a korigény, hogy akkor van lent egy közösségi termünk, van lent egy kápolnánk, ahol a szentmisénket hétköznap mondjuk. mik lennének azok, amik segítik ezt az egészet. És akkor elkezdtük a gyerekmiséket. Ezek havonta mondjuk két alkalommal lévő gyerekmisék. Utána, vagy közben a Tornai Gábor, az elnökünk, ő nincs itt, nem vagyunk plébánia templom, ez nagyon jó. Tehát az, amit én most olvasok újból és újból az interneten, hogy az egyháztanácsosokkal mit kell küzdeni, hát nekem nem kell, mert így nincsenek, mert ilyen meghívásos alapon vannak, és de kvázi nem jogi személy maga a testület. És ezért lehetett csinálni például olyat, hogy 5 évig, vagy 4 évig unszoltak, hogy kell gitáros mise, kell, mondom, nem kell, de kell, de nem kell. De. És akkor utána azt mondom, hogy hát jó, hát el kell. Igen, ám, de van egy másik kórusunk, a Szent Klára. Hát az tradicionálisan dobszai féle ilyen. És akkor mellette volt ez a Jézuska szeretünk, meg nem tudom, hogy mi. És belülről forrott a vérem, és azt mondtam, hogy hát, de ez talán minőségileg liturgia. Tudjátok ti ezt, hogy mit szoktak erre mondani, hogy nem a liturgiához való, meg nem. Igen, ám, de volt egy mag. Tehát péntek esténként oda jönnek 20-an, 25-en, 30-an, és akkor ők viszik például a gyerekmiséket, ők viszik havonta egyszer a gitáros miséinket, és ebből megint előkerült valami. És még jött, hogy tudnánk még jobban megszólítani, előre jönni. És akkor közel van Pest, de annyira már nem közel, hogy ne legyünk lusták bejönni. És akkor rendszeresen megszervezzük például azt, hogy megnézzük, kihirdetjük, megrendeljük a buszt, megnézzük a színházat, és havonta kétszer bemegyünk Pestre színházba. Kivinni. Tehát a templomi közösségen kívül is megszólítani. A Galamb utcai oktatási központunk ott van. Én rettegek ettől, hogy állandóan ez legyen, hogy például az advent a várakozás ideje. A Barátok templomában nálunk tilos ezt mondani. Nincs. Valami, helyette mit mondunk? Találkozás, vagy vágyakozás a készületre, vagy találkozás a vágyakozásra, vagy a nem tudom mi. Tehát nézzük meg, hogy ezt hogy tudjuk korban elmondani. És akkor jöttek az adventi esték. És akkor azok, akik soha nem tudtak a templomi közösségeinkbe bejönni, és nem értik a mi nyelvünket igazán, akkor meghívtuk Vasadit, Jókai Annát. És akkor 4 estét. És akkor egyre másra megint jöttek azok az élmények, amik az életet hozzák. És jött egy Franciaországból visszatelepült francia-magyar házaspár. És akkor azt mondja nekem az Ildi, hogy te Levente, hát olyan nyögve nyelősen mondja, hogy hát itt nekünk a családok, hogy is van ez? És mondja, Ildi, hát mire gondolsz? Aztán mi Párizsban, Versailles-ban megéltük ezt az END. Csak hát magyarul, illetve magyar-angolul olyan rosszul mutat, hogy END. Hát mondom, jó, ám, hogy lehet egy házas közösségnek ezt a nevet adni, hogy END, vége. És akkor kitaláltuk, hogy akkor ez egy Esquip Notre Dame, együtt nagyasszonyunk dicsőségére. Mert ez az eredeti francia, akkor áttettük magyarba, hogy együtt nagyasszonyunk dicsőségére. És elkezdték ezeket a házas közösségeket, egy pici regula alapján működik, 6 pont. 2 hetente találkoznak. Nincs lelki gyakorlat nálunk. 3 estét lelki gyakorlatnak hívni, és hát fölér egy lurdi csodával, azt mondani rá, hogy ez egy lelki gyakorlat. Nálunk a barokk demitizálás jegyében a Géza király térre odaálmodtak egy borzadályt, egy iskola, egy közgazdasági iskola. Az a gyerek, aki életében nem jön be a templomba, vagy csak karácsonyi műsorra, hál' Istennek az igazgató, az előző igazgató azt mondta, hogy kevés a termünk. Hát én ennek hogy örültem. Azt mondja, hogy bejöhetnénk ide német órára a heti 10 alkalommal, mondom, hogy 1 feltétellel, ha 20 órára jöttök be. És cserébe évente egyszer kibéreljük a közgazdasági iskolát. Élő templom címmel, reggeltől délutánig 4-5 óráig, egyetlen egy nagy lelki gyakorlattá változik át az egész, gyerekprogramoktól felnőtt programokig, délelőtt előadások, játék, külön gyerek, és délután van egy rugalmasabb pont, és utána átmegyünk a templomba misézni. Idén ez változott. Két évvel ezelőtt, hogy meghalt Bucsánszki Gábor atya, úgy gondoltam, hogy nekem van még egy kis időm, úgyhogy megkérdeztem püspök urat, hogy tudok-e én azon a vidéken segíteni. Úgy kerültem Sápra, és hetente egyszer-kétszer jártam ki Vácról 35 kilométer Nógrád-Sápra, és most úgy jött a dolog, hogy azóta meg Verőcét, meg Szokolyát látom még el, és akkor a sápiakkal együtt, meg a mi barátok templomunkkal együtt megkértük a baptistákat, hogy adják ide nekünk az új nagy templomukat. Ahol gyerekpelenkáztató, öltöztető, abszolút komfort, meg meleg télen. Nekünk ez kicsit olyan fura, de tehát itt tudsz így lenni. És akkor délelőtt a család, mint Istentől rendelt közösség, előadás, gyerekprogramok, kivittük a gyerekeket Vászfrátótra, láttak tehenet közelről, meg nem tudom, lovat. És akkor délután ott, a baptista templomban püspöki mise. Az ökumenikus párbeszéd valamilyen módon. A templomi közösségünkben rengeteg vegyes házasságú van. Minden további nélkül felolvasnak. A liturgikus élet. Nálunk az a szokás, hogy van egy A4-es lap, ami ketté van hajtva. Barátok, ez a címe. Több jelentési. A barátok temploma, maga a barátok. Minden vasárnapi szentmisén be vannak osztva a családok. Mamikák. Minden, ugyanis a hirdetés, nehogy úgy járunk, mint az egyszeri pap, hogy prédikálni nem tudott, de hirdetés ebben a prima volt, hogy készhez adjuk a hirdetést, készhez adjuk az énekszöveget. Abban mindig van a hét témájával kapcsolatban valami írás, imádság. Ők várják a templomba a testvéreket, köszönnek, odaadja. Ők persejeznek, ők olvasnak föl, ők hozzák föl az áldozati adományokat. Most már elkezdtük, hogy a gyerekeket nullától mondjuk 8 éves korig ki is visszük a könyörgés után a templomból, és a hiszek egyre jönnek vissza, addig rajzolnak, gyurmálnak, faragnak, nem tudom, hogy mit csinálnak. Tehát a saját korosztályukban vannak bent. Felnőtt képzés. Bérmálásra való felkészítés így direkt nincs. Tudjuk, ismerjük nagyjából egymást. Tudjuk, hogy ki nem volt még megbérmálva. Tudjuk nagyjából, hogy ki hogy áll. És mi hívjuk meg őket. Mi mondjuk ki azt, hogy te már tudsz mások életéért küzdeni. Tudsz a másik üdvösségért áldozatot hozni. Az egyház, akkor is egyház volt, amikor Krisztus a Szent Lelket elküldte hozzánk. És az első századokban is, és utána is. Csak az egyháznak van egy belső felismerési útja. Hogy hogy eszmél önmagára. Hogy mit jelent az, hogy maga az egyház a föltámad Krisztus köztünk. És újból is újból visszajön az utolsó vacsorának a szava, hogy ezt tegyétek. De nem mondja meg Jézus, hogy hogyan. És ez a hogyan van ránk bízva. Én ezzel a pici közösséggel mi sose jutottunk volna el idáig, ha nincsenek emberek, akik mernek nekem szólni, és irányítani, és mondani. És azt mondani, hogy ez így nem lesz jó. Azok a mindegyikünkben lévő sebek, amik ott vannak, azok valami, hogy gyógyulni szeretnének. És rá kell jönnünk, hogy nem programokat kell gyártanunk, hanem valakiké kell lennünk. Na most, ha ebben tudunk a másiknak segíteni és egyház élményt adni, akkor ott tényleg újból és újból megújulás jön. Tovább már én nem akarok beszélni. Majd talán, ha kérdeztek, direkt nem akartam leírni, és nem akartam olyan nagyon tudományoskodni én ezzel. Megszenvedjük itt mi a magunk harcát és küzdelmét. És nincs egy prototípus, nincs egy modell. Mellette még rajtam van a 14 egyházi iskolának minden nyüge, Salgó-Tarjántól Nagykőrösig.
lehet vinni akkor, és lehet vinni Verőcét, és lehet vinni Szokolyát akkor, ha vannak ott embereink. Lehet. Jól lehet. Tökéletesen nem. De nem erre kaptuk a feladatunkat, hanem hogy egy házat éljünk meg a Krisztus jelenlétét ebben a világban.
Akkor majd a másik beszámoló után, ami nagymaros lesz, azután lehet gondolkodni majd a kérdésekről, illetve hogyha valakibe valami érik, hogy náluk valami nagyon jól megy, vagy valamit szeretnének itt megosztani velünk, azt is szívesen látjuk a nagymarosi beszámoló után.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Direkt megkértem Levente atyát, hogy ne sziporkázzon itt nekem, mert utána nehéz helyzetben leszek, de nem hallgatott rám, úgyhogy elnézést, most egy kicsit fapadosabb előadás fog következni. Jobb lett volna fölcserélni. Heiniger Ferenc vagyok, a Nagymarosi Egyházközség képviselőtestületének tagja. Az, hogy én most itt pár gondolatot megoszthatok veletek, ez is megér stílszerűen mondva egy külön misér. Kivételezett gyermekkorom volt, olyan káplánok keze alatt ministrálhattam, mint Balázs Béla atya, Kerényi Lajos atya. Érthető, hogy innentől gyakorlatilag a templomban, a plébánián, illetve a plébánia udvaron nőttem föl. Ennek egyenes következménye volt az, hogy a Piarista gimnáziumban érettségiztem le, majd vettem egy jó nagy levegőt, és gyakorlatilag 20 évig közelébe sem néztem az egyháznak és a templomnak. Talán csak annyi volt mindössze, hogy kötöttem egy egyházi esküvőt, és a gyermekeim keresztelésére tettem újra a lábomat. És a fordulópont, és nagyon zavar így, hogy a fordulópont kislányom első áldozásán volt, amikor Major Sanyi atyával való elbeszélgetéskor megindult bennem valami, és hát olyannyira megindult, hogy gyakorlatilag pogányként visszatértem, néhány éven belül testületi tag lettem, és most Nagymaros részről engem kértek föl. Számomra egy elég érdekes történet. Akkor most beszéljünk ténylegesen a megújulásról, a Váci Egyházmegye megújulásáról, illetve hát, hogy Nagymaroson mi ezt hogy próbáljuk csinálni. Ugye gyakorlatilag előre kell bocsátanom, hogy ez egy szánalmas kis vergődés, amit mi ott próbálunk. A lényeg az, hogy küzdünk, erőlködünk, nyögünk, és próbálunk valahogy elindulni. Amiből kiindulhattunk, ez 2001-2002 körül volt, volt egy kedélyesen működő testület, a fizikai ténykedések megvoltak, tehát az ingatlanjainkat szépen rendbe tartottuk, de igazából nagyon egy szellemi pezsgés nem volt testületen belül, és az egyház ökösségen belül. Kicsit el is voltunk kényelmesedve, ugye kivételezett helyzetben van Nagymaros, nagyon jó a fekvése, ennek ellenére kisváros vagyunk, tehát nem túl nagy ahhoz, hogy ne ismerjük egymást, de mégiscsak egy város lehetőségeivel bírunk. Nagyon jó az egyházi infrastruktúránk, tehát szép nagy templomunk van, szép nagy plébániánk, szép nagy plébánia kertünk, és számos egyházi ingatlannal rendelkezünk. Vannak papjaink, folyamatosan két papunk van. Ugye hát én itt hallottam többektől panaszt, hogy vagy papjuk nincs, vagy ha van, akkor esetleg szembe megy a testülettel, vívnak. Ráadásul ugye a mi papjaink végig konstruktívak voltak, tehát nagyon jól tudtunk velük együtt dolgozni. Nagymaroson minden évben kétszer hatalmas ifjúsági találkozó kerül megrendezésre. Tehát ezek tényleg csupa olyan dolog, hogy hát az ember nem figyel dolog, akkor egy kicsit úgy könnyen lelazít, vagy leáll. Ebből a állóvízből, ezt az állóvízet kicsit felkavarandó, néhány hívő és egy-két testületi tag álmodta meg azt, hogy próbáljunk egy kicsit felpörögni, egy kicsit megindulni valamilyen irányban, de hozzáteszem tehát az előző állapot sem volt katasztrofális. Egy Szent Pál idézetet találtunk magunknak, Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki teremtőjének a képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Az első lépés az volt, hogy az egyházközségi testület képviselőinek egy körkérdést tettünk föl. Miért jó most a Nagymarosi Egyházközséghez tartozni, és miért lesz jó majdan néhány év múlva, vagy még később a Nagymarosi Egyházközséghez tartozni. Erre szigorúan írásban kértünk választ, tehát nem ott beszélgettünk erről, mert így ugye a házi feladat révén mindenki kénytelen volt erről elgondolkozni, akár tetszett, akár nem. És utána hát a következő testületülésen ki is értékeltük ezeket a válaszokat. Ezzel gyakorlatilag észrevétlenül tettünk egy kis lépést. Mindenki hajlandó volt ezügyben gondolkozni, egy kis munkát fölvállalni. Második lépésként az egyházközség legfontosabb idézőjelben munkaterületeit térképeztük föl. Ketté bontottuk a fizikai teendőket és a lelkipásztori teendőket, és összeállítottunk egy listát. Az egyházi épületek, ingatlanok fenntartása, karbantartása, a hitoktatás ügye, az éves helyi programok megszervezésének ügye, a helyi egyházhoz köthető társadalmi szervezetekkel a kapcsolattartás. Ugye Nagymaroson cserkészek működnek, és van egy cédus egyesület, ami keresztény értékeket valló ifjúság és kulturális és sportegyesület. A helyi egyházhoz köthető élő közösségek feltérképezésének az ügyét fontosnak tartottuk. Hogy mennyire nem voltunk képbe, egy gyors vizsgálódás után kiderült, hogy 12 élő gyülekezet és ima közösség működik a városban. Fogalmunk se volt róla, legalábbis, hogy ennyien vannak. És a hívek tájékoztatása, a hívekkel való kapcsolattartás. Tehát ezek voltak azok a fő csapás irányok, amik mentén úgy gondoltuk, hogy el kell indulnunk. Újabb lépésként ezekhez a, hát így mondom, hogy feladatkörökhöz, területekhez felelősöket jelöltünk ki, illetve hát természetesen nem kijelöltük, hanem meginterjúoltunk mindenkit a testületi tagok közül, hogy melyikre érez affinitást, és hát ugye önként és dalolva, illetve némi presszió hatására azért mindenki elvállalt egy-egy területet, hogy ő lesz ennek a felelőse, és innentől fogva mi havonta gyűlünk össze testületen, megindult a türelmes és következetes számon kérés, tehát az egy dolog, hogy valaki valamit fölvállalt, de próbáltunk utána a fölvállalt dolgokról visszajelzést is kapni a testületi tagokról. Beszámoltattuk az embereket. Ez körülbelül egy ilyen 4-5 éve indult el ez a folyamat. Jelen pillanatban néhány szerény eredményről beszámolhatunk. Korán sem vagyunk rá büszkék, de azért legalább az a kellemes érzés megvan bennünk, hogy haladtunk, egy kicsit léptünk. A vasárnapi diákmisét megújítottuk. Ez egy tényleg egy totális teli találat volt. Gyerekek tömegei jelennek meg a misén. Hát ez a klasszikus gitáros mise. Nagyon fontos volt, hogy az iskolai tanárok, főleg az alsó osztályosok, a saját osztályokat szinte kivétel nélkül el tudták csábítani. Ezek a tanárok nem egyszer hitoktatóik is a gyermekeknek, tehát ez egy nagyon szerencsés átfedés van. Az első áldozókat alaposabban fölkészítettük magára az első áldozásra, illetve teljesen új jelenségként a szülőkkel is külön szülői fórumot tartottunk a felkészülés időszakban, tehát nem csak a gyerekekkel kommunikáltunk, hanem a szülőkkel is. A bérmálkozókkal sokkal alaposabb és hosszabb ideig tartó felkészülés csináltunk végig. Lelkipásztor és világi segédlettel ez egy másfél éves időszakot ölelt föl, tehát tényleg egy hosszú kifutása volt annak, hogy valaki bérmálkozhasson. Az imádságos hátteret sikerült valamennyire megerősítenünk. Jelenleg is két közösség folyamatosan imádkozik Nagymaros lelki megújulásáért, és minden hónap első hétfőjén a testületi ülést közös szentmise hallgatással kezdjük. És az egyházi ingatlanjaink is nagyon szépen újulnak folyamatosan egy igen agilis képviselőtársunk közreműködésével gyakorlatilag öröm Nagymarosra jelen pillanatban belépni, olyan szépek és gyönyörűen felújítottak az egyházi ingatlanjaink. Amiket nem sikerült maradéktalanul megoldanunk, helyi egyházközség illa folyamatos megjelentetése, hát ez egy kemény küzdelem, aki próbálta és tudja az, vagy csinálta azt, tudja, hogy nagyon sok időt és energiát igényel, és ha nincs ennek igazi gazdája, akkor mi is egy évben nagy nehezen karácsony környékén egy számot meg tudunk jelenteni, de a terveink sokkal rózsaszínebbek voltak, jelen pillanatban még nem sikerült. A hitoktatás megújítása állandó naprendi téma, de nem nagyon tudunk benne előre lépni. Kevés a hitoktató, és sajnos kevés az oktatandó gyermek. Alsó osztályokban még csodát tudnak tenni a tanárok. Könnyű a kis nebulókat magukkal ragadni, de gyakorlatilag ötödiktől fogva egy hatalmas nagy visszaesés történik, és onnantól fogva szinte negyedére csökken a létszám. Minisztrás utánpótlás folyamatos kinevelése szintén nagy kihívás jelent, és nem sikerült még együttatóan megoldani. És hát ugye a hívek, vagy legalábbis a rendszeres templomba járók szélesebb körének a bevonása a megújulásba, hát ez még szintén gyerekcipőben jár. Összefoglalva, mi úgy látjuk, illetve úgy gondoljuk, hogy az egyházközségen belül valakiben, vagy valakikben először is meg kell élelődni a megújulás gondolatának, szándékának, és utána ezt, mint ragályos kor meg kell fertőzni a többieket a gondolattal, hogy itt valamit el kellene indítanunk. Gondolok itt a testületre és a élő közösségekre. A megújulást szerintünk mindig önmagunkon kell kezdeni, és ezek után kell másokat személyesen megszólítani. Nagyon fontos az apró kis lépések stratégiája. Hatalmas nagy terveket lehet szőni, nem érdemes, mert igen nagy valószínűséggel csak pofárás is lesz a vége. És elengedhetetlen a kitartás és a szívosság. Az eredmények nagyon nehezen jönnek, ha jönnek. És jó ideje korán hozzászokni a gondolathoz. Megújulás béli küldetésünk, földi életünk során soha nem fejeződik be, soha nem lesz vége, hiszen abban a pillanatban, ha kimondjuk, hogy megújultunk, abban a pillanatban befejezetnek tekintjük a dolgot, és kezdhetjük előről az egészet. Végezetül egyetlen egy imát szeretnék elmondani, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó gondolatébresztő. Ez már elhangzott, amikor a Váci dombban volt hasonló összejövetel, de úgy érzem, hogy nem lehet elégszer elmondani. Az ima így hangzik. Uram, ébrezd egyházadat, hogy meglássa fogyatékosságait, mulasztásait és új feladatait, és kezd rajtam. Uram, építsd egyházközségedet, adj egymásra figyelő, nyitott szívet tagjainak, és kezd velem. Uram, békességed és jóságod örömhírét juttasd el minden növé a földre, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szereteted lángját minden szívben, és kezd bennem. Ámen. Köszönöm.
Jó van? Jó. Jaj. Hát miért nem nőttem nagyobbra? Hát köszönjük szépen neked is, és aki ezt az imát szeretné hazavinni a közösségébe, annak nagyon szívesen fénymásolunk belőle itt a recepción, mert tényleg alkalmas arra, hogy imádkozzunk egyedül is közösségben is ezeket a szavakat. Akinek a Levente atyához, vagy a nagymarosiakhoz van valami kérdésük, kérésük, azt most nyugodtan jöjjön ide, hogy halljuk mi is, aztán tegye föl. Vagy ha van valakiben, ahogy az előbb is mondtam, valami olyan, hogy szeretné megosztani, hogy ők is már itt valamit csinálnak, vagy szeretnének, az bárki ide kilép, és akkor nyugodtan. Tessék, atya, gyere.
A nagymarosi találkozónak mi a költségvetése, hogy ne csak úgy menjünk el, hogy jól érezzük magunkat, hanem tudjuk, hogy milyen anyagi áldozatokat kell vállalni, hangosítástól kezdve minden, hogy mennyit tudhatunk ebből, és mennyit kellene tudni, hogy tudjuk a fiatalokat.
Részleteket nem tudok mondani, összköltségvetést tudok mondani, és nagyságrendet tudok mondani. Az erősítéstől kezdve a zsíros kenyerekig, a takarítónők az iskolában 3 és 400 000 forint között van. Minden egyes tartozó. De egyébként csak úgy mondom ennek a másik oldalát, hogy most aki esetleg nem tudná, jelenleg, vagy elmúlt héten szombaton ezelőtt találkozott több mint 4000 felnőtt fiatal volt, és 710 gyerek a gyerekorvoson. 710 gyerek. Úgyhogy a két szám csak így egymás mellé. Ja, és elzárták a csapokat, tehát voltak pályázati pénzek, bocsánat, tehát azt elgondolom, erre irányult a kérdésre, hogy elég sok minden saját maguk a karaván mögött ülve műszaki magvánkre, aki 21 éve csinálni a nagymarosi találkozót, és már is a felvételekben segít elmondható, hogy nagyon sokan saját zsebükben nyúlva, saját benzint használva, stb. Tehát nagyon sok olyan pénz van bennem, amit nem is lehet elszámolni. Tehát azért mondom, hogy itt egy látszólag olyan rutinból menni dolog, de nagyon fogunk ilyen bárkit a kérdelemt segíteni, mert ez az eddigi pályázati forrásokat így szépen tömtően elzártak. Köszönöm.
Én azt gondolom, hogy itt mindegyikünk azzal küzd, hogy itt hall valami jó ötletet, és de hát hogy nálunk ez nem. Meg hogy van az, hogy most ott azok, nekik ott, nekik nagyon. És hát nagyon sokszor ez a feszültség van bennünk. Nagyon megnyugtató tény az, hogy nem nekünk kell egyházat alapítani. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztatok-e már. Visszatérve Szent Ferenchez, hogy építsd újjá, nem csináljál egyet. Ez ott, ahol vagy, ott rengeteg előzménye van a hitnek, meg az egyháznak. Tessék arra építeni. Azt szoktuk mondani, hogy az egyházat a konzervatívok őrzik, és a renegátok viszik előre. De most, ha ez így van, hát akkor rengeteg jó élményünk van, egyház élményünk, arra lehet alapozni. Minden annak a kérdése, püspök úr mondta ezt, Berg Miklós püspök úr, hogy olyan kevesen vagyunk, hogy már megengedhetjük azt, hogy mindenki azt csináljon, amihez ért. És ez tényleg így van, hogy tessék egy picit inspirálni magunkat arra, hogy az életnek a jeleit hol tudnánk még inkább fönntartani. Mi irányba kell, hogy menjünk? Ez az egyház nagyon sokszínű, és minden közösség magán hordoz jegyeket. Nem elfelejteni azt, hogy nekem épp ott hogyan tudnám neki elmondani, hogy rád Krisztusnak szüksége van. És nem egymást kell itt utánoznunk. Nem ötletgyárra hívott meg minket a jó Jézus, hanem élni. Mikor élek? Mikor élek inkább? Gyerekkoromban, felnőtt koromban, fiatal koromban, öreg koromban? Mikor élek? Mikor él egy egyházközség? Amikor terveket gyárt? Amikor él? Én azt gondolom, hogy a másik viszont, hogy hagyjunk már föl rengeteg depresszióval, meg életuntsággal. Hát annyi értékünk van. Erre nem szoktuk magunkat figyelmeztetni. Kötelezően kell az örömeinket megélni. Kötelezően kell a keresztségünket úgy kiszolgáltatni, hogy az tényleg ünnep legyen. Kötelezően kell a plébániáinkat kinyitni, udvarostól, pingpongasztalostól, és beengedni, de eddig nem engedtük be. Gyere be! Hát hova? Eddig életében nem volt még bent. Nagyon sokszor tessék a katekumenátus szemléletével gondolkodni, előbb meg kell értenem őt. Előbb őt kell megérteni. Hogy várom el tőle, hogy azzal az egyházképpel gondolkodzon, amit eddig ő még nem látott? Ebben is megértést kell tanúsítani, és nagyon nagy örömöt, hogy kitartott, hogy még itt van. Nem számunk érni, hogy te miért nem érted azt, amit mi már itt elhatároztunk. Megbecsülni egymást. Nem elvárni, hogy te miért nem ott tartasz, és miért te miért nem veszed az idők jeleit, hanem elvinni őt arra a hegyre, ahonnét a táborhegynek az íze előjön. Nagy türelemmel és az öröm iránti nagy fogékonysággal, megbecsülve azokat, akik ott vannak, elfogadva a plebánosoknak, a papjainknak a gyöngeségét. Ezt a hűségben sokszor érlel gyöngeséget. Tessék az örömre odafigyelni. Nem tudunk mást. Az örömöt fölismerni, és az örömöt örömre meghívni másokat. Erre figyeljünk oda.